A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A múltkori alkalommal ott fejeztük be, hogy hogyan hat az érzelmi gátoltság séma a párkapcsolatokra. Ugye erről beszéltél a keddesti alkalmaidon a Budapesti Dürer rendezvényházban is. Azzal folytatnánk, hogy miért is nagyon fontos, hogy az érzelmi gátoltságot feloldjuk, és ugye ne a gátlástalanságba, hanem a szabadságba forduljon, hiszen elmondtad, hogy amikor nem tudjuk kifejezni magunkat, akkor még a csecsemő kompetenciájáról is lemondunk. Ez ugye nagyon érdekes, hiszen a csecsemő, ha bár nem tud beszélni, de a sírással ki tudja fejezni, hogy szüksége van valamire. De mi az érzelmi gátoltság sémában visszahúzódunk, lebénulunk, sértettek vagyunk, vagyis nincsen eszköztárunk. A szabadságtudatunk és a kompetencia élményünk eltűnnek, és azért fontos, hogy megerősítsem magam a létezésben, hogy én lehetek, hogy én kifejezhetem magam. Erre keressük azokat a megoldásokat, hogy mely dolgokban tudjuk felszabadítani magunkat a párkapcsolatokon belül is. Legutóbb ugye a gyöngétségről beszéltünk, és most az intimitásról, a szenvedélyről beszélnénk, illetve az önmagunk megmutatásáról. Hogyan tudunk beállni középre a szó fizikai és a szó lelki értelmében is. Ugye azt mondtad, hogy ha jól működik egy család, akkor mindig más tud beállni középre, tehát mindig más kerül úgymond a reflektorfénybe. Tehát ezt hogyan tudjuk megvalósítani, és mi a nem jó eszköz, amivel mondjuk ki tudjuk zárni magunkat a kommunikációból.
A nem jól működő családok egyik jellemzője kutatások szerint az, hogy nagyon merevek a családban a szerepek. Nem arról van szó, hogy nagyon világosak, ám de esetleg rugalmasak a szerephatárok, ami a jól működő családok jellemzője. Tehát világos, hogy ki melyik szerepben van, és nagyon világosak a szerephatárok. Ez nem ugyanaz, mint amikor nagyon merevvé válnak a szerepek. Tehát például mindig apa van a középpontban, mert ő elkezd beszélni, és akkor az egész családnak őrá kell figyelni, és ő mondja meg, hogy mi hogy van. Hát az anya sosem mondhatja meg, hogy mi hogy van, a konyhába sem mondhatja meg, hogy mi hogy van. És a gyerek, aki nyilván 6-7-8 órát tölt az iskolában, ő sem mondhatja meg, hogy az iskolában mi hogy van, mert azt is apa mondja meg, hogy mi hogy van. Vagyis, amikor egy családban nem lehetséges az, hogy a középpontba szabadon bekerülhessen valaki. Például azért, mert mondjuk ő most a születésnapos, vagy például azért, mert ő most a beteg. Vagy azért, mert ő neki van most valami nehézsége. Vagy azért, mert ő neki most segítségre van szüksége. Vagy azért, mert ő most valamit nagyon jól csinált. És ezért mindenki tudja őt ünnepelni, vagy mindenki el tudja ismerni, hogy ő jó. Vagyis az érzéseinknek, az érzelmeinknek, ilyen értelemben aztán a megbecsülésünknek, a tiszteletünknek, a másikat fontosnak tartó tapasztalatainknak a kifejezése nyilvánvaló egy jól működő családhoz alapvetően hozzátartozik. De hogyha ez gátolt, nagyon merevek a szerepek, mindig mindenki csak ugyanabban a szerepben lehet, például az egyik lány aszé, szép, de ő sose lehet okos. A másik az okos, de ő sose lehet szép. Merevvé válnak a szerepek, nincsen rugalmasság. Tehát ebben az esetben például megtanítunk egy gyereket arra, hogy a szépségét ne kezdje el kimunkálni. Hogy magára ne tekintse úgy, mint aki szép. Hogy ne élje meg magát szépnek, hogy ne mutassa meg magát az ő szépségét. Akkor már csak egy lépés, hogy akkor már ne is törődjön különösebben mindazzal, ami a szépséghez kapcsolódik. Akkor már kezdje elhanyagolni magát, akkor kezdje lenézni mindazt, ami a szépséggel összefüggésben van. Tehát tulajdonképpen egyik lépés a másik után, és ott vagyunk egy 20-25-30 éves nőnél, aki tulajdonképpen ragyoghatna, és szép lehetne, és minden lehetősége meg lenne, és tulajdonképpen kineveltük belőle azt, hogy ő tudjon kapcsolódni a maga női szépségéhez. De hát persze az is lehetséges, hogy valakinek meg állandóan ezt mondjuk, jaj, de csinos vagy, jaj, de szép vagy, dödödöm, és nem kap soha egy pozitív visszajelzést arra, hogy valamiben ügyes volt, hogy valamiben okos volt, vagy valamiben nagyon eredeti volt. és akkor szép lassan visszajelzések, a kifejezések hiányában, a spontán, pozitív kifejezések és visszajelzések hiányában tulajdonképpen úgy fog fölnőni, hogy ő ügyetlen, majd a férjem megcsinálja, ó, hát én bennem semmi eredetiség nincs, majd a feleségem, mert ő olyan kreatív. Ez elakad a személyiségfejlődésünk.
És érdekes, hogy ennél a példánál hoztad, hogy egyfajta tiltakozás lehet a középpontba kerülésre, egy pont a viszályára fordult viselkedés, hogy nem érvényesítem magam, vagy az én gondolataimat, hogy én szeretnék most középre kerülni, hanem megsértődöm, vagyis hátrébb húzódom, és ugye ez azért is fontos, mert ha kifejezném magam, rögtön változást tudnék elérni, így viszont a családtagoknak, vagy adott esetben egy párkapcsolatban a házastársnak kell kitalálnia, és akkor itt megint van egy elakadás, hogy hogyan folytatódjon tovább egy megsértődött személynek a bevonása újra a kapcsolatba.
Igen, egy nagyon problémás magatartásforma, mert elakad a kommunikáció, kétségkívül magának a sértődésnek van egy kommunikációs üzenete, de közben akkor mennyi ideig tart majd a sértett állapot? Kanosszajárásba kezdenek el a családtagok, vagy a gyerek, vagy a férj, vagy a feleség. Éppen azt a áramló lehetőséget, ahogyan a kommunikációval tisztázni tudunk dolgokat, jobbra tudjuk fordítani a helyzetet, meg tudjuk érteni, hogy kiben mi zajlik. A hátteret meg tudjuk világítani, hogy kinek mi volt a szándéka, hogy nem volt rossz szándékot, hanem valaki csak valamit akar csinálni, hogy valamit jónak tartott, valamibe bele se gondolt, egy következménnyel nem számolt. De a sértődés tulajdonképpen kihúzza lábunk alól a talajt. Ráadásul ahelyett, hogy az kerülne a középpontba, hogy mit szeretnék, és közben kompetens személyként, ezt kifejezésre tudnám juttatni, kétség kívül van egy olyan üzenete, ami nem magára a jól létemre vonatkozik, és arra, hogy szeretnék együttműködni veletek, és titeket partnernek tekintlek a saját jól létem eléréséhez, hanem az az üzenete, hogy ti rosszak vagytok, hogy én még szóba se állok veletek, hogy annyit nem érdemeltek, hogy én egyáltalán szavakat pazaroljak rátok. Hát a sértődésnek azon túl, hogy megakad a kommunikáció, van egy kapcsolati üzenete, ami rettenetesen pusztítóan negatív.
Idehoznám az egyik pontot, a ragaszkodás kötődést, mert talán szervesen illeszkedik, hogy négy dolog zajlik bennünk párhuzamosan. Az első ugye, amit kimondok. A második, amit nem mondok ki, csak gondolok. A harmadik, amit te mondasz, és a negyedik, amit én gondolok, hogy te nem mondasz ki. Hogyan tudnak ezek akár itt a sértődés helyett jól működni? Hogyan tudok én olyan választ adni, hogy mondjuk megpróbálok kigyógyulni ebből a sértődésből, mert én egy olyan családban nőttem föl, mondjuk, ahol ez így volt, és hogyan tudok én akkor kimondani bizonyos dolgokat úgy, hogy az valóban változást indítson el, és ne pedig megalázást, sértést.
Kétségkívül azért említettem ezt a négy elemet, még ha egy picit talán szájbarágos vagy erőltetetnek is tűnik, de közben pedig hát ez a minimuma annak, ami reálisan lezajlódik egy néhány beszéd fordulatos találkozás vagy kommunikáció során, hiszen tényleg nem mondok ki mindent, miközben gondolok dolgokat, és közben te sem mondasz ki mindent, miközben sok mindent mondasz. Tehát minimum ez a négy elem itt van, és akkor tényleg a minimumot mondtuk el. Tehát az a természetes, hogy tulajdonképpen egy egyszerű kommunikációban is nagyon sok elem van, kimondott és ki nem mondott elem van. Most, hogyha a kimondott elemeknek a terét bővítjük, ha azt a szabadságot bővítjük, ami annak a szabadsága, hogy egyre kisebb a tere annak, amiről én azt gondolom, hogy nem szabad kimondani, vagy hogy tilos kimondani, vagy hogy baj, ha kimondom, vagy hogy rettenetes következményei vannak, ha kimondom, vagy hogy az majd tönkre fog tenni bennünket, ha kimondom. Tehát ha azt a teret bővítjük, ami a szabad kommunikáció tere, akkor sokkal kisebb rész lesz az, amiről te azt gondolod, hogy én nem mondom ki, sokkal nyíltabban, egyértelműbben tudunk egymással beszélni, nem kell állandóan az időm, energiám nagyobb részét arra fordítani, hogy jó, de mit akartál mondani, jó, de most tulajdonképpen rettenetesen nehéz időt, energiát rabló, hatékonyságot és a kapcsolatot tönkretevő magatartásmód az, amikor nagyon kicsi az a terület, amit egyáltalán elmondhatunk, és nagyon nagy az a terület, amit nem. Ez nem azt jelenti, hogy nyilvánvalóan egymást ne minősítsük, egymást ne bántsuk. Tehát azt, ahogyan kommunikálunk, nagyon is fontos szabályoznunk. De amit kommunikálhatunk, azt érdemes minimálisan szabályozni. És ehhez nyilván az is hozzátartozik, hogy így szoktam ezt mondani, elnézést a kifejezésért, nem kell ráugrani minden légypiszokra. Tehát benne vagyunk egy beszélgetésben. Valaki maga se veszi észre, rosszul mond egy szót. Rossz értelemben használ egy szót. Rosszul mond egy ragozást. Hát most nem fogok nekiállni, kijavítani, nem fogok megakadni ezeken. Hát értem, hogy mit akart mondani. Tehát nyilvánvalóan a kapcsolat egészébe ágyazódik az, amit mondok, és amit nem. Egész más, hogyha azért nem mondok valamit, mert tilos, mert nem szabad, mert félek, mert kimondhatatlan, mert titok, mert tabú, mert szégyen, és a többi. Vagy azt mondom, hát ez teljesen értelmetlen volna ezt most behozni. Nem segíti az életet, nem segíti a kapcsolatot, nem viszi előre a beszélgetést, nem lenne jó senkinek. De nem azt jelenti, hogy tulajdonképpen itt titkokat gyűjtögetünk.
Fontos, ugye, ahogy említetted, hogy kimondjuk, de hogyan? Ne minősítsük a másikat, vagy nem mondjunk felette ítéletet, mert akkor még rosszabbá válik ez a kommunikáció, hanem úgynevezett énközléseket mondjunk, hogy rám hogyan hatott az, amit te mondtál, illetve azt is mondtad, hogy nem mondjuk hosszú monológokat, hiszen azt mondjuk persze elviheti egyik irányba a beszélgetést.
Hát a szabadság nem gátlástalanság, hogy erről beszélünk. A szabadság nem azt jelenti, hogy ami a szívemen, az a számon. Nagyon nem szeretem ezt a mondatot. Mert valaki, aki erre hivatkozik, nem tudom, hogy akkor mit fog megengedni magának. Tehát, ha ez azt jelenti, hogy képes vagyok önmagam megfelelő kifejezésére, amivel nagyon is pontosan kifejezem magam, de közben nem fenyegetem a kapcsolatot, nem bántalak, nem minősítelek, nem ítélkezek, és a többi, akkor rendben van. De általában, akik ezt nagy büszkeséggel mondják, hogy én őszinte ember vagyok, ami a szívemen, az a számon, általában nem erről van szó, hanem inkább kontrollvesztésről, gátlástalanságról, a másik bántásáról, önzésről, figyelmetlenségről, énközpontuságról. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor a kommunikációban, az önkifejezésben a szabadságról beszélünk, akkor nem gátlástalanságról beszélünk. Érdemes még ide hozni John Gottmannek a nagyon izgalmas megkülönböztetését. Gyakran kérdezték tőle, amerikai családterapeuta, hogy mi számít hűtlenségnek. Hogy hogy van a hűtlenség és a titok, hogy most érdemes-e elmondani, vagy nem érdemes-e elmondani, most mi segíti a kapcsolat, jobb-e, ha nem beszélünk róla, spondját rám, úgyis megy tovább az élet, mert esetleg nem akar elválni, akkor meg minek bántsuk őt, és a többi, és a többi. Nem akarnék most ebbe mélységébe belemenni, csak a témánk szempontjából. Hát a szabadság és a kommunikáció szabadsága, John Gottmannek van egy nagyon tapasztalatból és kutatásokból származó fontos kijelentése, ez pedig az. Alapvetően úgy látom, hogy nem a hűtlenség a titok, hanem a titok a hűtlenség. Vagyis, ahol én bennem az van, hogy valami olyasmit tettem, amit el akarok titkolni, ez már a hűtlenség. Ez már a másiktól való elhatárolódás, ellépés, lezárás, a kapcsolatnak bizonyos szempontból való megszakítása, a közösségünknek valamiféleképpen való elárulása. John Gottman megfordítja ezt a dolgot. Nem azon filozofál, hogy miután történt egy hűtlenség, akkor most titok legyen-e vagy nem, hanem sokkal inkább azt mondja, hogy általában jól működik bennünk az az érzék, hogy azt mondjuk, hogy hát azért ezt nem akarnám, hogy kiderüljön. Ezt nem akarnám, hogy tudja. És erre azt mondja, hogy itt kezdődik a hűtlenség. Természetesen, most egy picit az árnyalt kép miatt hagy mondjam, nyilván van olyan, hogy valaki túlérzékeny, hajlamos túlreagálni valamit, hogy narcisztikus, vagy valaki olyan erősen féltékeny, hogy az nyilvánvalóan egy zavar, ami lejátszódik, vagy ahhoz azt kifejezi. Nyilván, hogy ilyenkor ténylegesen, reálisan kezdek el nagyon gondolkozni azon, hogy mit mondjak, vagy mit ne. Tehát most az alap esetben arról beszéltünk, hogy többé-kevésbé egészséges személyek esetén.
Egy újabb terület, amin fejlődhetünk, az intimitás és a szenvedély. És itt ugye annak a mentén is haladhatunk, hogy feltárom magam, és a másik képes ezt befogadni, de itt különbséget tettél a nemek között is, hogy ki melyik területen tudja magát jobban kifejezni, és hogy miért fontos az, hogyha azon a területen őt gátolják, vagy megszégyenítették, akkor nagyon sokat veszít.
Az intimitásnak az egyik lényegi ismérve, a szóban is benne van, hogy valami belső, valami, ami belül van, vagy akár legbelül van, hogy képes vagyok magamat kifejezni és föltárni, és egy meghitt kapcsolatban pedig attól válik a kapcsolat meghitté, hogy amikor én valami belső tartalmat valamilyen, nyilván megfelelő formában kifejezek, akkor a társam ugyanabban a mélységben képes erre válaszolni. Tehát például azt mondom, hogy szeretlek, akkor a másik erre valahogyan képes reagálni, körülbelül ebben a minőségben vagy mélységben. Lehet, hogy rám néz, és azt mondja, hogy én is nagyon téged, de lehet, hogy csak megpuszil, lehet, hogy csak átölel, lehet, hogy csak hálásan a szemembe néz, lehet, hogy integet nekem, tehát nyilvánvalóan sokféle reakció lehetséges, de az intimitásnak ebből a szempontból az egyik lényegi ismérve, hogy önmagamat képes vagyok szégyen, szorongás, félelem nélkül föltárni, és a másik ebben a mélységben válaszol. Nyilván ennek az is része, hogy én magammal képes vagyok meghitt viszonyban lenni. És amikor valaki érzelmileg gátolt, akkor az nagyon akadályozza őt abban, hogy saját magával őszinte, szabad, szégyenmentes, meghitt viszonyban legyen. De amikor meghittségről, meghitt kapcsolatról beszélünk, naív módon szinte mindig az én-te viszonyra gondolunk. De hát hogy tudnék én belső tartalmakat, érzéseket, álmaimat, vágyaimat kifejezni, a szenvedélyemet kifejezni, ami a meghittségnek része? Hogyha belül saját magammal nem vagyok jó viszonyban. Vagyis például a szenvedélyességet tiltom, mert azt gondolom, hogy abból csak rossz származik, hogy a gyöngétség kifejezését tiltom, mert azt gondolom, hogy az egyenlő az elgyöngüléssel, vagy a rettenetes kiszolgáltatottsággal. Vagyis a meghittségben annak elemi része, hogy eljutok az érzéseimig, vágyaimig, szenvedélyemig, szükségleteimig, és ezeket megfelelő formában képes vagyok kifejezni. Majd pedig az erre adott szabad reakciókat is képes vagyok szabadon fogadni. Tehát nem sértődök meg, nem leszek agresszív, és a többi. Ez tehát azt jelenti, hogy a meghittségben szükség van nem csak az egymásra, hanem a magam felé irányuló kapcsolati minőségre is, és ebből a szempontból beszélhettünk arról, hogy vannak különbségek a nemek között. Mégpedig közhelyszerű is az, amiről beszélek, de attól még reális, hogy a verbális kommunikáció, vagyis elsősorban a szavak révén való önkifejezés a nőknek jobban szokott menni. A belső késztetés, az igény is nagyobb rá. Az ebben az irányban kifejtett erőfeszítések sokszor nagyon pozitív hatást gyakorolnak a nőre, vagyis jól esik beszélni, jól esik elmondani, jól esik kimondani, jól esik megjeleníteni. Hat az egész személyiségre, vissza is hat ránk, és pozitív hatást gyakorol ránk. És ezért például társkapcsolatban nagyon is világos, hogy általában a nőknek nagyobb igénye van arra, hogy az intimitást a szavak szintjén, a beszélgetés szintjén, a meghitt, önátadott, mondjuk így, önmagunkról vallomásszerű beszélgetések révén is gyakoroljuk. Tulajdonképpen hogy is vagyok, hogy mit is élek meg, hogy mire vágyok, hogy mi az álmai, beszélgessünk róla. Szeretném tudni, hogy mi van benned, hogy mi él benned, hogy ez hogy hatott rád, hogy mit szeretnél, hogy nem is akarom ezt ragozni. És kétségkívül ebből a szempontból a férfiak számára a szexualitás és a szenvedély szexuális formában való kifejezése nagyon is a meghittségnek egyik alapnyelve. És ez tulajdonképpen már önmagában a különbség szokott problémákat okozni. Tehát nagyon sok férfi természetesen és önmaga számára engedélyezett módon tudja kifejezni akár a gyöngétségét, akár a szenvedélyességét, akár a spontaneitását a szexuális kapcsolatban. Miközben lehet, hogy ugyanez a terület egy nő számára sokkal kevésbé természetes módon az intimitás kifejeződésének a területe. De kétségkívül azt is mondhatjuk, hogy nagy egyéni eltérések lehetségesek.
És hogyha ezen a területen hiányt szenved valaki, akkor az nagyobb károkat is okozhat?
Hát kérdezzünk meg nőket arról, hogy mennyire teszi őket elégedetté az, hogy hétszámra vagy hónapszámra úgy érik meg, hogy a férjükkel nem tudnak beszélgetni. De nyilván elemi módon azt mondják, hogy hát a legfontosabb ember az életemben. Hát ha nem tudom neki elmondani, ha nem tudom, hogy mi van vele, hát akkor hogy van a kapcsolatunk? Hát ugyanilyen elemi módon hat a férfire az, hogy azt mondja, hogy hétszámra, hónapszámra nincs köztünk szexuális harmónia, hát hogy fejezzem ki magam? Hogyha elvétetik tőlem egy olyan terület, amiben én egyébként nagyon természetesen, otthonosan képes lennék nagyon szép, személyes tartalmakat kifejezni.
Köszönöm szépen mai gondolataidat is. Az érzelmi gátoltság sémáról volt szó a párkapcsolatok belül, hogy hogyan tudja ez a séma megnehezíteni, illetve hogy hogyan tudja megkönnyíteni, hogyha megtanuljuk feloldani ezt a sémát. Köszönöm szépen a gondolataidat. Tartsanak velünk a jövő héten is. A technikus Csák Éva nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita és a sorozat gazdája
Pál Feri.